Sziasztok, szép délutánt mindenkinek! A kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén, Veres Dórival, Behumi Dórival és vendégünk Halma Máté színész. Szia, köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Szia, Máté. Hát nem olyan rég vagy túl, egy hát embert próbáló feladaton Hamletet játszol a Magyar Színházban, most mutattátok be két hete sincs, ugye?
Február 7-én.
Akkor de van.
Van.
Igen.
Két.
Embert próbáló volt, ahogy kérdeztem,
igen,
úgy?
Igen, három embert próbáló, én úgy szoktam mondani, mert tényleg nagyon fárasztó előadás, de nagyon-nagyon szeretem, tehát széttépi az ember, de valami döbbenetesen szép.
Milyen szempontból tépi szét? Gondolom, akkor fizikailag is rá kellett készülni, de ennek a mentális ereje ilyen nagyon lehúz, illetve maga a súly, hogy ez a Hamlet. Mi az, ami jobban nyom
alatt? Nem, az szerintem, nem tudom, én valahogy a próba folyamat legelején én ezt így valahogy így próbáltam abszolút eltolni magamtól, hogy akkor ez most egy ilyen súly, vagy ez valami mércének meg kell, hogy feleljen az én előadásmódom, vagy más kell, hogy legyen. És aztán az ember, amikor próbálja egy idő után, így rá is jön, hogy nem kell különlegesnek lennie ahhoz, hogy ez a sajátja legyen. Ezt Vicián Otto kollégám mondta a legjobban, hogy hidd el, a te Hamleted is tökéletesen olyan más lesz, mint szerintem nincs két egyenlő Hamlet.
Te hányat láttál előtte?
Hát én részleteket láttam.
Lawrence
Gábor
Olivier.
Miklós, Olivier, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch. Uh-huh. Tehát én ezeket nézegettem. És
a Budaörsi Színházban nem nézted?
Az még hátra van.
Babonából, vagy direkt? Vagy
nem egyszerűen akartad? Nem volt rá időm. Akkor már nem tudtam elmenni rá. Uh-huh. De nagyon érdekel, és szeretném is megnézni. Hogy
nagyon izgalmas szerintem, belőle. Hogy ők egy elképesztő modern feldolgozásban vitték színre a Hamletet, tehát hogy tényleg ahogy kell ma egy modern drámát elképzelni, hogy semmi sem úgy van, mint a korban, az adott korban. Ti pedig ugye a klasszikus verziót választottátok.
Igen.
A külsőségek tekintetében is, és egyéb dolgokban is. És pont ezért izgalmas az a kérdés, hogy mit láttatok benne, vagy mi volt a szándékotok azzal, hogy ezt így viszitek színre, mi volt csúnya szóval a mondani valója úgy, hát ahogy az eredeti
én azt művet gondolom, megírtek. Hogy bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, ez szerintem egészen egyszerű. Ha van, én azt gondolom, és persze van ennek több vetülete, meg lehet máshonnan is nézni, de hogyha már valami egyszer jól megvan írva, ami megvan jól írva, én nem nagyon látom annak túl sok értelmét, hogy azon nagyon-nagyon csavarjunk és csűrjünk. Uh-huh. A másik pedig az, hogy lassan már az a furi, hogyha tényleg klasszikus lát az ember, és ez nem jó. Tehát én azt gondolom, hogy ebben kell, hogy legyen egy jó balansz. Nem félreértés ne essék, én nem ellene vagyok az újításnak, illetve a kortárs hozzáállásnak, vagy ezek az ilyen jellegű előadásoknak, csak azt gondolom, hogy jó kapni egy vaskos, drámai, dús színpadképét tekintve is, jelmezeket tekintve is, tehát hogy most, ahogy nézem az előadásról készült fotókat, szinte majdnem mindegyik kép olyan, mint egy reneszánsz festmény.
Esküszöm, ezt akartam mondani, hogy a fotók olyanok, mintha egy ilyen Rembrandt kép lenne, tehát tényleg fantasztikus.
És ezt a fajta szépséget, vagy esztétikát, én ezt nagyon-nagyon szeretem.
Meg mindegyiknek megvan a közönsége és a létjogosultsága, de igazából arra akartam rákérdezni, hogy mondjuk az olvasópróba, amikor összeülnek a színészek, a darab egyéb készítő és a rendező, ott azért általában el szokott hangozni egy szándék. Elperjes Károly, a rendező mit mondott?
Itt, bocsánat, még visszamennék ahhoz, amit mondtál ugye ezzel, hogy én szerintem az a fontos, hogy átmenjünk egymáshoz. Tehát, hogy én is el fogok menni, és megnézem majd a Budaörsit, és nagyon kíváncsi vagyok rá, és tök jó lenne, hogyha átjönnének, és megnéznék a Magyar Színházasat.
Egy Hamlet találkozó.
Hát akár, vagy kollegiális, nem tudom, összejövetel, amiből sajnos már így színházak között egyre kevesebb van, pedig jó lesne, hogyha többet tudnánk összejárni.
Igen, ezt szoktad hangsúlyozni. Sőt, más kollégád is, de valahogy miért nem mentek?
Hát ennek nagyon sok szerintem oka van. Én merem remélni, hogy ez nem egyfajta szemléletbeli, vagy más jellegű különölésnek a...
Szóval csak logisztika, ami miatt nem
vagy fáradtság,
egymás előadásaira.
Igen, de Egyébként Asher Tamás mondjuk a premiéren ott volt, és ez nagyon-nagyon jól esett, hogy átjött hogy és megnézett minket. És én azt gondolom, hogy ennek így is kell lennie, hogy ne zárkózzunk el egyetlen egy látásmód mellett sem menjünk el.
Igen. Bocsánat, még Hamletről beszéltünk még, vagy mást akartál?
Nekem ez jutott eszembe egyszerre.
Igen, kikerültem mindkét kérdéseteket, pedig esküszöm, hogy válaszolni szerettem volna.
Hát akkor
mi volt Eperjes Károlynak a szándéka ezzel? Őszintén az, hogy úgy legyen megrendezve, mint ahogyan az le van írva. És a szó legnemesebb értelmében. Tehát, hogy adjunk egy olyan alapot, mivel ugye hát a Magyar Színháznak a célja az, ugye ott van a nevében is, hogy ifjúság és klasszikus értékeket képvisel, tehát az ifjúsági színház, klasszikus értelembe vett színházi előadások láthatók ott, és ennek eleget téve szülessen egy ilyen előadás is, tehát pusztán ennyi. Legyen egy olyan klasszikus Hamlet, ami ennek lennie kell.
És akkor jönnek egyébként a iskolások, a gimnazisták az előadásokra? Lehet venni, gondolom, ilyen kedvezményes csoportos gyereket.
Persze, vannak délelőtti.
Ezért nekem egy nagyon fontos, az én gyerekem még nem középiskolás, csak általános iskolás, de mindig annyira örülök, hogyha viszik őket színházba, mert szerintem itt kezdődik el.
Nagyon is.
Hogy meg szeretetik, megismertetik velük a
nagyon is.
A színházi
én is oda jártam
milliót.
Egyébként. Én is pont a Magyar Színházba jártam még annak
csak
idején,
akkor nemzetinek
az nemzeti volt.
Hívták,
igen.
Sőt, apukád is volt
apu ott. És apu is ott volt. Igen.
Na, de mégiscsak azért megkérdezem, hogy neked ki Hamlet. Azért épp előttél ezen biztos sokat, szóval heteket töltöttél ezzel a karakterrel. Kezdett találtam egy-két sort, még egy 2014-es egyébként Örkény színházas előadás színlapján, ami szerintem egy izgi dolog, hogy kicsoda Hamlet, elmebeteg, vagy ügyes tettető, cselekvésképtelen, depressziós, vagy csak gyáva, ami biztos, Dán Herceg, a nemrég elhunyt király fia, minden más talány. Szóval ez egy izgi dolgokat vett fel. Te hogy fejtetted meg ezt a figurát?
Most egyből eszembe jut az, amit a Petra küldött ma nekem át, egy beszédet a Judi Dench-től.
A testvéredről van.
A testvéremről van szó, Halman Petráról. És hát ott gyakorlatilag nem olyan szigorúan, de hogy olyan 10 pont van benne, amit úgy megemlít arról, hogy hogyan érdemes Shakespeare-t játszani. És nagyon sok olyan aspektusát láttam ebben a beszédben, ami összecsengett azzal, amit én gondolok róla. Hogy szerintem ennek tényleg nem lehet úgy nekiállni, hogy akkor az én Hamletem majd olyan lesz, és akkor a kispárnámba kigondolom, hogy ő tulajdonképpen akkor most ő tényleg őrült, vagy nem őrült, és egyébként nem az.
Neked nem az?
Nem, le van írva, hogy nem az.
Le is van írva?
Hát benne van a darabban. Uh-huh. Igen, tetteti magát, most bárgyúnak kell látszanom.
Tehát tettető? Vagy csak alkalmazkodik a helyzethez.
Persze. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül érzékeny, nagyon nagy intellektus, és marha gyorsan pörög a feje. És visszatérve a kérdésedhez, és itt most nagyon jól fogok erre visszacsatolni, azt gondolom, hogy az embert az viseli meg, hogy ez a szerencsétlen ember, ez nagyon sokszor meg van hurcolva. Tehát minden alkalommal, amikor fölmegy a színre, őt kap egy gyomrost, aztán utána visszamegy azért, hogy még két pofont kapjon, utána rálépnek a lábára majd. Érted, hogy
fizikailag, lelkileg is.
Lelkileg, főképp, és ez az, ami azt gondolom, hogy a színészt is megviseli egy idő után. Tehát, hogy ez fizikailag is nagyon-nagyon fárasztó.
Egyébként neked hány éves a Hamlet?
Nekem.
Annyi, mint te most, oké, de hogy hát egyébként ezt is leírt a Shakespeare?
Le, igen. Van.
Én fiatalabbnak gondoltam.
30 fölötti valamennyi, uh-huh. Ha jól tudom. Most nem akarok butaságot mondani, de én amikor utána néztem, akkor valahogy nekem ez jött ki. Uh-huh. Ott a sírások környékén van egy kis matek, amire lehet támaszkodni.
Uh-huh. Ugye Merkúciót játszottál Sopronban, de játszottál a Magyar Színházban is előtte.
A Magyar Színházban indult, aztán átment Sopronba, és onnan meg visszakerült a Magyar Színházhoz.
És amikor jön a felkérés, hogy Shakespeare-t kell játszani, akkor van benned egy ilyen melegség, egy meleg érzés, vagy egy ilyen otthon érzés, vagy ez is csak egy kedvel darab, amiben szívesen részt veszel?
Nem, ez ahogy ma írtam pont a Petrának, és amit nem tudtam még befejezni ezzel a Judi Dench-es dologgal kapcsolatban, az, hogy bőven lehet Shakespeare-re támaszkodni, és nem kell túl gondolni. Mert annyira ott van minden, aminek ott kell lennie, és az embernek én azt gondolom, hogy akkor jár a lehető legjobban, hogyha átadja magát ennek a szépségnek, és egyszerűen csak hagyja magát vinni ezzel. Mert olyan módon fog hatni a lelkére, meg az egyéniségére, a személyiségére, hogy ahhoz nem kell többet hozzátenni. És ez nem egy lustaság, ez egy olyan jellegű kitárulkozás, ami azért hát egy nehéz dolog azért színészként is, nyilvánvalóan, viszont 100%-ig lehet erre a szövegre támaszkodni, és én ezt írtam vissza a Petrának, aki kérdezte, hogy egyetértek-e minden sorával a Judi Dench-nek, amit írt, és mondtam, hogy a legmesszebb menőkig, és azt gondolom, hogy 100%-ig a lehető legbiztonságosabb Shakespeare-t játszani ebből a szempontból, mert annyi támaszt ad lelkileg, és olyan gombokat nyom meg az ember lelkén, hogy szinte automata mód már, ha ugye
rátermett
talán az ember, igen, meg beleereszti magát, és hagyja magát kitárulkozni, akkor vinni fogja jól. Tehát nyugodtan rá lehet támaszkodni.
És a ritmusa is csodálatos.
Persze,
tehát, hogy
hát
egyszerűen megvan szerkesztve.
Igen.
Egyébként majd erről hosszabban remélem fogunk beszélni, hogy ugye te Londonban végezted a színművészeti iskolát. Azt feltételezném, hogy ők baromi büszkék a Shakespeare-jükre. Hosszasan, szemesztereken keresztül foglalkoztok vele. Tudtok valami olyasmit is, vagy tudsz valami olyasmit is, ami esetleg az itteni színész oktatásban nincs Shakespeare-ről?
Nem tudok erre én most ilyen hirtelen megoldó képletet adni, hogy
jó, akkor azt mondtad, hogy mennyit foglalkoztatok vele.
Nagyon sokat foglalkoztunk vele, szonettekkel egyébként rendkívül sokat, az nagyon érdekes, és aztán utána hát úgy van fölépítve a tanterv, hogy nagyon szépen lefednek mindent, és nagyon aprólékosan a nulláról van fölépítve az ember. Ez egy 3 éves képzés, de a 3 év az olyan precíz, pontos, és szinte időben is még azért kicsit korábban kezd, és később végződik maga az egész év,
ja.
Amiből ugye nyilvánvalóan, ahogy mondtam, 3 van, hogy szerintem elég az a 3 év, szerintem nem kell ez a hosszas 5 év, a többi az rutinból jön. Tehát az alapokat, hogyha ott helyesen elsajátítja az ember, és megadják neki azokat a dolgokat, amikre az elkövetkezendő pályáján majd szüksége lesz, akkor az bőven elég az a 3 év.
Szerinted az angol anyanyelvűeknek mennyire közeli és érthető Shakespeare? Mert mi már egy fordítás által kapjuk, és lehet, hogy Arany János fordítását vesszük, akkor a zsenialitásán túl azért annak is van egy régiessége, annak a hangzásnak, de mégis annyira érthető és ritmusos, hogy maga az eredeti Shakespeare szöveg szerinted egy úgymond hétköznapi angolnak, aki mondjuk nem színésznek készül, mennyire könnyen befogadható?
Hát ők azért nagyon sokat foglalkoznak vele, nyilván lévén úgy, hogy te is mondtad, hogy büszkeségük, és azért általános iskolától kezdve ők forgatják rendesen ezeket a színműveket. Azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy nekünk volt külön Shakespeare szótárunk. Tehát az archaikus angolhoz képest azért manapság, mert nagyon sok minden megváltozott.
Tehát angolról angolra.
Igen, mint ahogy erre nekem is nagyon kíváncsi. Sok mindenre utána, tehát hogy az aranyfordításból is utána kellett nézni, hogy mi micsoda. Sőt, olyan dolgok után is utána néz az ember, amiben nem teljesen biztos. Nem tudom, például az írgalom, hogy az tulajdonképpen az mit jelent, hogy az hogy keressük. De most mondhatnék nagyon sok mindent, mondjuk az angolra térjünk akkor vissza, egy-egy szónak az archaikus angolban azért lehet több vetülete is. És érdekes az, hogy ha több szót vagy nézünk mondjuk egy monológon belül, akkor ezeknek a kombinációja egy picivel másabb fényt kap mindig. Nem lesz azért annyira távoli az eredeti nyomvonaltól, ami ugye a közlése magának az adott beszédnek mondjuk, de érdekes, hogy egy picivel másabb lesz a stihje, vagy a fénye.
És olyat észrevettél.
Hogy használják ezeket a szavakat, bocsánat.
És olyat észrevettél esetleg, hogy a fordításban nem teljesen ugyanaz számodra a jelentése, vagy nem ugyanazt fordították
le? Vannak eltérések.
Mint ami az eredetiben van?
Igen, vannak eltérések.
Már hogy
nagyon érdekes. Igen.
Uh-huh. És a Hamletben is találkoztál ilyennel?
Hamletben kifejezetten uh-huh. azt mondom, például a lenni vagy nem lenniben ott benne van.
Ne! De, a klasszik monológ?
Igen.
Ott valami másképp van.
Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune,
Igen.
És ez ugye a...
Úgy hangzik a magyarban.
És ez a magyarban most mindjárt gyorsan vissza pörgetek itt a fejemben. Akkor nem es be a lélek, ha tűri bal sorsa minden nyűgécs nyílait. Igen.
Ha kiszáll
tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. És itt tulajdonképpen a lélek és a mind, az a kettő az, ami, uh-huh. az, ami furcsa, hogy az agy, ész, vagy maga a személy uh-huh. az, akire gondol.
Uh-huh. Mondjuk vagy, lélek, az szokott nálunk is személyt jelenteni, ugye?
Vagy igen, de ott kifejezetten, hogyha a mindra gondolsz, akkor az nem. Teljesen más. Akkor uh-huh. az egy fajta fejben lévő
intellektus.
Valami intellektus uh-huh. eszmeiség, vagy egy teljesen más.
Ez nagyon izgalmas, hogy ez az elhíresült sor, ez akár és más is jelenthet.
Például.
Szerinted hogy van neked, mit jelent?
Annyira jó, hogy megkérdezed, mert én pont ezt azért mondottam el a Mátéval.
Össze lehet hozni a kettőt egyébként, meg a kegyes úgy szintén, ugyanebben a
monolóban. Ja, de te nem a szót kérdezed, hanem hogy mi a megoldás, nem?
Nem, hogy neki mi.
Igen, hogy mikor nevesd lélek. A tűriben sorsa minden.
Nem, hanem, hogy a mind.
De tehát,
ez nagyon nehéz. Ja, ez azért nehéz, persze, meg hát azért örök kérdéseket vet fel, és az az érdekes pont ebben a monológban, hogy nem lyukad ki sehova.
Hát igen.
Nincs megoldás.
De ha a Máté kiukad?
Nem.
Te se.
Nem, ez fel van vetve, hogy mi, na most akkor ez hogy van?
És van koponya kezedben?
Van.
Nem, akkor nincs erről, szokjatok le, nem? Ez
de
a Cartoon Network volt utójára.
Akkor ez valami fake fotó.
Azért kérdeztem, mert hogy ez nagyon korú elő. Előadás, és ugye nagyon szabálykövető, ezért kérdeztem a koponyát.
Nem, ott az alatt nincs, az később jön. Csak
van
a
valami a kezedben?
A Joriknak a koponyája, és az a sírásó alatt van. Ez egy másik.
Na de várjál, van koponyá? Bármi a kezedben, a lenni vagy nem lenni?
Tör van.
Majd akkor felhívom a figyelmet, hogy ezt figyeld meg Budaörsi verzióban, mm-hmm. hogy ott mi van, mert nagyon ötletes.
Jó.
Azért elképzeltem a hallgatóinkat most így a csúcsforgalomban, 16 óra, 25 perckor megbeközésig.
Csak azok még egyet hadd mondjak még,
Igen,
hogy nem tudom, biztos voltál te is a Globban.
Voltam, igen.
És ott értetted, amit mondanak? Mert én olyan előadást láttam, ahol arhaikus, tehát a teljesen régies angol volt, semmit nem értettem, úgyhogy nyilván egy idő után csak élveztem az atmoszférát.
Hát nézd, azért erre föl kell készülni, uh-huh. mint azt gondolom, hogy szerintem az aranyra is föl kell készülni valahol. Hát lehet azért, hogyha az ember foglalkozik vele, meg azért így benne van már egy ideje, akkor azért azt tudja, hogy miről beszélnek. Meg hát
nyilván te érted, mint a nyelvi angolod van.
De nyilván azért nem csípőből jön ez, mert uh-huh. nekik sem könnyű, uh-huh. de csodálatos. És kifejezetten, hát annyi, az aranyfordításban egyébként az az érdekes most, hogy így erről beszélünk, hogy a ritmusa, meg az intonációja, meg ez a jambikus pentameter, amiben megvan írva az eredeti, az tulajdonképpen az megy az aranynál nagyon szépen, szinte majdnem, hogy hasonlatosan. És azt gondolom, hogy az intonáció is hasonlít, meg a hangalakok is. Tehát, hogy én nem tudom, hogy abban az időben
Hogy? De tényleg.
Tehát, hogy azért gyerekek, mert Arany János egy zseni volt. Tényleg, tehát, hogy a közel és távolban nem volt olyan zseni.
Hát meg itt honnan
nem az
tudta?
Van, hogy kiveszem a zsebemből a telefont, és rákeresek, hogy
persze,
azt hogy mondják.
Meg hát hány angolal találkozhatott életében? Hát nyilván
nekem,
volt.
Bennem van egy ilyen kép, hogy ő egyszer csak bezárja maga után az ajtót, és egy nagy hidegbe, egy marha nagy sállal, meg egy kabáttal beül egy hintóba, és elmegy nem tudom hány kilométert a következő faluig, vagy városig, ahol a nagybíróval nem tudom kell beszélni, ahol a most teszem azt a fönti legfőső polcról leemeli a nagy révait, és akkor ott van benne, és lefújja róla a port, és végignézi, hogy akkor most az, tehát, hogy ez ennyi munkába telik, szerintem.
De ennél precízebb, ahogy mondod is, tehát, hogy egyszerűen.
Nagyon.
Ehhez
nagyon.
Olyan, precízebb, de közben meg gyerekek, az a szintű
nem ember volt,
zeneiség.
Igen. Ezt nagyon jól mondod.
Az tök mindegy, hogy hány lexikont vesz le, vagy milyen részletességgel dolgozza ki. Tehát,
de pontos, a pontossága.
Igen. A fordítás pontossága is.
Tehát, igen, viszi. Egyébként nem csak a fordítás, tehát pont most tanulja, a gyereke most tanulják
a
Veszibárdokat, meg Baladákat, meg hát a Toldit. És a Toldi egyébként iszonyú nehéz, szóval szerintem az a legnehezebb műve. És de gyönyörű, tehát, hogy hallgatod, és így kiráz a hideg egyszerűen, annyira szép. Na, innen fogjuk folytatni, ilyen szépségekről fogunk még beszélgetni, Hamman Máté színésszel, maradjatok velünk, a kettes számrendszer folytatódik.